Üdvözlök mindenkit itt a Bölcsek Köve újabb adásában. Én Benzsó vagyok, itt van velem Barnabás.
Sziasztok!
Ebben a podcast sorozatban pedig különböző popkulturális alkotásokkal foglalkozunk, mint például filmek, könyvek, videójátékok vagy más jelenségek. Itt többek között például korábban beszéltünk a járványról is, úgyhogy mindenkit invitálnék, hogy korábbi részeinket is hallgassák vissza. Ebben az epizódban pedig arról a jelenségről fogunk beszélni, hogy miért van az, hogy úgy tűnik, hogy a filmeknek, könyveknek, a főhőseinek általában ilyen deontológiai nézetük van, míg a gonoszoknak általában valami konzekvencionalista nézetük van.
Így van, nagyjából ez a jelenség, hogy az antihős az konzekvencialista, és a főhős az pedig, hát vagy valami deontikus nézetet vall, vagy pedig valamilyen erényetikát követ. Ugye az erényetika az valamiben különbözik ettől a másik kettő nagy etikai kategóriától, mert mind a konzekvencializmus, mind a deontológia ilyen szisztematikus valami. Tehát meg vannak az elvek, vagy a módszerek, amiket követni kell, és azok alapján meg tudjuk mondani, hogy egy adott helyzetben mi lenne az etikus döntés. Tehát most lehet, hogy kicsit viccesen hangzik, de kvázi új, mint egy ilyen képlet, hogy belehelyettesítjük azt, amit a konkrétumok mondanak, ami a dilemmát adja, és akkor a végén ki tudjuk számolni, hogy melyik döntés az etikusabb. És az erényetika az pedig, hát nagy vonalakban azt mondja, hogy erényesen kell cselekedni, vannak bizonyos erények, és akkor azokat kell követni, arra kell törekedni, hogy azokban minél jobbak legyünk, és akkor majd, amikor ilyen morális dilemmában vagyunk, akkor majd egyszerűen tudni fogjuk, hogy mi a helyes válasz, hiszen egy erényes ember az majd a jó döntést fogja hozni, vagy a legnagyobb eséllyel a legjobb döntést fogja hozni. Ugye ez hozzátartozik egyébként, hogy a racionalitás, meg az észszerű belátás, az úgy tűnik, hogy mindegyik etikai elvnél nagyon fontos, és ez így van az erényetikánál is. Hiszen máskülönben abba a csapdába esnénk, hogy hát a pokol is jó szándékkal van kikövezve. És azért úgy tűnik, hogyha mindenféle ilyen erényeket követnénk, és a jóra törekednénk, viszont nem lenne ott az észszerűség és a racionális belátás, akkor nem nagyon tudna működni az erényetika. Ugye a deontológia, ott, hát hogyha az ilyen kanti prototípushoz térünk vissza, ott át kell gondolni, hogy mi lenne akkor, hogyha mi cselekedetünk egy általános maximává válna, hogyha mindenki így cselekedne, és hogyha azt látjuk, hogy ez jó, hogyha mindenki így cselekedne, akkor nekünk is meg kell tenni, és ez egy kategórikus kötelességünk, és hogyha pedig nem így van, akkor nem szabad megtennünk. Ugye más deontikus elméletek is vannak, de mindegyiknél ez a lényeg, hogy hát a racionális belátásunkkal egy ilyen módszer alapján végig gondoljuk, hogy mik a kötelességeink, és akkor azokat meg kell tennünk. Függetlenül a konzekvenciáktól, mert ugye azokat meg a konzekvencializmus nézi, egy cselekedet csak attól helyes vagy helytelen, hogy milyen végeredményei vannak. És azt gondolom, hogy az antihősök azért vannak általában ilyen konzekvencialistaként beállítva, mert ez egy ilyen forgatókönyvírói szándék, hogy hát legyen ő a gonosz, meg ne értsünk egyet vele, de azért értsük meg az ő motivációit is.
Ja, értem.
Nem, tehát egy ilyen olcsó megoldás lenne, hogyha azt mondjuk, hogy hát ő azért tesz ilyeneket, mert ő gonosz, mert ő egy szemétláda. És szerintem ehhez a célhoz a konzekvencializmus passzol, mert akkor tudjuk mondani, hogy hát ő azért akar ilyen rosszakat csinálni, mert ő ezt egy nagyobb jó érdekében teszi. Ugye általában ez a probléma az ilyen elméletekkel, meg az ellenpéldáknál ilyen szokott lenni, hogy például utilitarizmusnál, ami ugye az a jó konzekvencia, ami a jó létet növeli. Az egyik ilyen ellenpélda, az valahogy így szól, hogy hát a sheriff azt tudja, hogy George ártatlan. Viszont a falu lakói ezt nem tudják, vagy ezzel nem értenek egyet, és hogyha nem akasztja fel George-ot, akkor ki fog törni a balhé, akkor valószínűleg meglincselik George-ot, és ilyen nagy verekedés lesz, amiben még mások is meghalnak. Ezért, hogyha nem akasztom fel az ártatlan George-ot, akkor meghal ő is, meg mások is. Viszont, hogyha az ártatlan George-ot felhúzom, akkor csak George fog meghalni. Következésképpen az egy jobb konzekvencia. És ez azért ellenpélda, mert ugye az utilitarista kalkulus ezt hozza ki, de hát ezért elég kontraintuitív, hogy fel kell húznunk egy ártatlan embert. Tehát azt gondolom, hogy ezzel operálnak az ilyen antihősöknél is, hogy ez egy ilyen gyengesége ennek az etikai elméletnek, de tudjuk mondani, hogy hát de egyébként jóra törekednek, vagy egyébként egy szempontból megérthetők, de nagyon elítéljük, vagy nagyon nem értünk egyet azzal, amit tesznek. És ezt ellenpontozni kell, mert ugye a főhős az pedig az antihősnek az ellentéte. Tehát következésképpen itt a konzekvenciális elvek már ki vannak húzva, ezért vagy deontikusnak kell lenned, vagy pedig erényetikát kell követned. Most, hogy általában melyiket követik?
Ez egy jó kérdés. Mondjuk azon gondolkodtam, hogy Batman például, hogyha mondjuk csak a Christopher Nolan filmeket nézzük, ő nem, val nem ő, val ő valószínűleg erényetikát követhet, vagy akár ő maga is valami konzekvencialista, hiszen nem hinném, hiszen a Christopher Nolan filmben, Batman filmekben pont azt látjuk, hogy a Batmannek az nem tetszik, hogy mások is denevérnek öltöznek és elkezdenek igazságot osztani. Tehát nem úgy viselkedik, mint hogyha annak, ahogy ő viselkedik, kéne a normának lennie. Tehát ezért nála egy ilyen deontikus elméletet az kihúzhatunk. Így akkor marad az, hogy erényetika vagy konzekvencionalizmus, aminél érdekes, hogy szerintem a Christopher Nolan féle Batman filmeknél, hát nem tudom, a Batmannél azért néha látunk ilyen konzekvencionalista mozdulatokat, nem?
Igen, viszont ő ezt nem. Tehát mondjam, szerintem nem ilyen szisztematikusan használja, hogy hát itt ez a lényeg, hogy jó konzekvenciák legyenek. Tehát a többi erkölcsi elmélet sem hagyja figyelmen kívül azért a konzekvenciákat. Tehát azt azért nem vitatják, hogy persze, hogyha valaminek jó eredményei vannak, akkor azért jó. De ők ezt azért nem akarják minden áron végigvinni, és ezért nem mennének bele ilyenekbe, hogy azt a szegény ártatlan George-ot felhúzzák végül.
És hát, mint látjuk,
És
egyébként a Batman sem megy bele ebbe, mert pont az jutott eszembe, hogy egy ehhez hasonló esemény van még a Batman kezdődikben, amikor még ott csak a kiképzéses rész van. Nem tudom, emlékszel-e? És hoznak egy fickót, hogy végezze ki, mert bűnöző. De igen, de akkor még, hát akkor még Bruce Wayne, de mindegy. Tehát, hogy a Batman nem hajlandó megölni, és aztán ott a menekülések közben abból a Tojo-ból, vagy akármiből adta azt a kóceráit felrobbantja, aminél azért elgondolkozhatunk, hogy valószínűleg azért meghaltak ott mások abban a robbanásban, vagy mindenképpen nagyobb ribillió lett abból, hogy ő ott meglépett, mint abból, hogyha kivégzett volna egy bűnözőt, amikről lehet, hogy nem érdemelte volna meg azt a fajta kivégzést, de mint láthatjuk, hogy kisebb káosz született volna belőle. És úgy tűnik, hogy Batmannél fontosabb volt az, hogy ő hű maradjon ehhez az elvéhez, hogy ő nem öl, ehhez az erényéhez, mint hogy megnézze, hogy mik a következményei ott abban a pillanatban a tettének.
Így van, és még azon gondolkodtam, hogy a fősöknél ez az erényetike, ez abból is következhet, hogy a történetek azért nagyban régi mitológiákra, eposzokra támaszkodnak. És szerintem azokban nagy hangsúlyt kap az, hogy a hős az egy erényes, és hogy milyen erényei vannak, és akkor ezeket bemutatja, hogy Odysseus az bátor, az egy stratéga, és ilyenek. És azt is bemutatja, hogy milyen gyengeségei vannak. A gyengeségei is nem ilyenek, hogy hát neki van egy ilyen defektes etikai gondolkodása, hanem hogy vannak bizonyos erényei, amik nem elég erősek. Például, hogy nem tud annyira ellenállni a kísértésnek, és ezért ott marad sokáig a nimfáknál, vagy ezért kéri, hogy kötözzék ki, amikor hallja a szirének énekét. Tehát a hős az szerintem pont, hogy egy ilyen ideát akar bemutatni, ami bemutatja, hogy mik az erények, hogyan lehet tökéletesíteni az erényeket. Úgyhogy szerintem inkább ilyen erényetikát követnek, de sokban viszont deontikusnak tűnhet, vagy lehet, hogy vannak olyan ősök, akik inkább deontikusak, mert néha pedig olyan, mint hogyha itt tényleg lennének ilyen szabályok, és ők ehhez kapaszkodnak minden áron.
Igen. És ugye
az biztos.
Igen, és csak megjegyezem, hogy ugye általában ezek a szabályok, amikhez a hősök ragaszkodnak, ezek nem a társadalom szabályai egyébként, hanem a saját szabályaik sok esetben, ha megfigyeljük. Tehát nem a sztorikban a hősök nagyon sokszor lesznek törvényen kívüliek.
Így van, igen. És egyébként ez egy hátránya is az erényetikának, hogy pont azért, mert ez nem egy ilyen szisztematikus elv, ezért itt nem nagyon lehet számon kérni őket. Mert a másiknál el tudjuk mondani, tehát itt van ez a képlet, és ez jön ki belőle, és lehet mutogatni, hogy amit te csináltál, az ebben nem passzol bele. Az erényetikánál nem tudod ezt mondani, vagy jó, hát néha ilyen nagyon egyértelmű esetnél tudod mondani, hogy hát ilyet azért egy erényes ember nem csinál, de egy dilemmánál ezt nehéz megmondani, hiszen az a lényeg, hogy mindkét oldalon vannak pró és kontra érvek, és az, hogy most A-t vagy B-t választunk, ez attól függ, hogy a hősnek, vagy akinek választania kell, milyen erényei vannak, és amikor számon kérjük, hogy de szerintem meg azt kellett volna válaszolni, akkor tudja mondani, hogy de hát nekem ezt mondták az erényeim, én racionális belátással, lehető legjobb szándékokkal, és bátran, és hűen megtekintettem a két lehetőséget, és azt választottam. Úgyhogy emiatt ez azért annyira nem szimpatikus, hogy azért így könnyen félre is lehet csúszni, mert könnyen azért azt hiheti az egyén, hogy ő neki már annyira kifejlődtek az erényei, meg ő már annyira okos, hogy ő biztos, hogy mindig a jót választja. Tehát igen, tehát Ugye mindegyiknél lehet ilyen kontraintuitív példákat hozni, mint ami a konzekvencializmusnál George, vagy ami a deontikus elveknél az mondjuk, hogy én rejtegetek valakit a házamban, akit üldöz, egy ilyen voltásgyilkos, és aztán ő bekopog hozzám, és megkérdezi, hogy itt van-e az az ember, akit ő üldöz. És hát akkor úgy tűnik, hogy hazudnom kell, de hát nem válhat egy általános maximává az, hogy hazudok.
Igen.
Erre aztán válaszoltak valamit, tehát azért ez elég hamar eszébe jut az embernek, mint egy ellenpélda. Úgyhogy nem akarom ennyire leegyszerűsíteni a deontikus elméleteket, csak erre akarok rámutatni, hogy ott pedig könnyű olyan szabályokat felállítani, ami úgy tűnik, hogy nem állja meg a helyét minden esetben, és mégis követnünk kell. Tehát annak ez a nehézsége. És ugye ilyen konkrét példákat az erényetikánál nem lehet felhozni, de ott pedig épp ez a hátrány, hogy hát ez nem ilyen szisztematikus.
És mi a véleményed arról, hogy ha megnézzük mostanában, egyszer olvastam egy cikket, hogy egyre több az ilyen a történetekben az ilyen szürke etika. Tehát, hogy a főhősök most már egyre inkább antihősök, és nem olyan, vagy sok történetben legalábbis, és nem olyan egyértelmű mindig a határa jó és a rossz között. És amit cikket olvastam, az azt, vagy blogbejegyzős, mindegy, azt taglalta, hogy ez lehet, hogy ronthat a történetek értékén, hiszen hogyha egy ilyen konzekvencionalista nézetet adunk magának a főhősnek, akkor úgy elég könnyű az ő dilemmáit megoldani. Mert akkor mindig tudod, hogy azt fogja nézni, hogy mi a nagyobb jó, és akkor ennek érdekében bármit megtesz. És hogy ezért nem olyan, nincsenek olyan dilemmái, mint mondjuk például egy olyan rendszerben, mint az erényetika, ahol nem feltétlenül van egyértelmű válasz arra, hogy mi a jó és mi a rossz. És ezért érdekesebb történeteket lehet azokból kihozni, ahol nincs egy egyértelmű válasz erre a kérdésre, viszont a hős ugye követ egy olyan etikai elvet, amit tőle azt követeli meg, hogy ő legyen jó. És azt azért általában az ember elég könnyen meg tudja állapítani, szerintem akár intuitíve, hogy egy cselekedet önmagába jónak vagy rossznak tűnik. Ez levonhatnánk több szempontból is, de azért úgy általánosságban ki megmondhatjuk, nem, hogy ölni, hogyha csak azt mondjuk, hogy önmagában az ölés, hogyha nem nézünk következményt semmit, akkor azt mondjuk, hogy az ölés az önmagában rossz. Igen, valamit közbeszólnál.
Így van, hogy amiket mondtam, ezek a fő etikai elvek, de azért vannak még többek, vannak például elméletellenesek, akik visszautasítják azt, hogy hát vannak ilyen etikai elvek, meg elméletek, és akkor ezek mondják meg, hogy mit kell követnünk. És vannak intuicionisták is, és azért akartam ezt most közbeszólni, mert amit mondasz, az nagyon erre hajaz. Tehát ők azt állítják, hogy vannak ilyen általános etikai igazságok, tehát fontos, hogy ők nem materialisták, ők nem fizikalisták, ők úgy gondolják, hogy több létezik, mint az anyagi világ, és így léteznek ilyen általános etikai igazságok, és azt mi az intuíciónkkal tudjuk felismerni. És hogy tehát ezeket a priori tudjuk, nem pedig a posteriori, mert az a posteriori az, amikor a tapasztalat alapján tudjuk. Az a priori meg úgy tűnik, hogy ugye ebben van ez, hogy prior, hogy hát ez előtt tudjuk már. És ők pont, hogy azt mondják, hogy igen, ezek ilyen nagyon alapigazságok, mint hogy ne ölj, és hasonlóak. Pár ilyen próbát azért ezeknek ki kell állniuk, hogy hát meg kell értened ezt az egészet, meg koherensnek kell lennie, meg látnod kell, hogy ez a többi etikai elvvel, meg a világgal milyen kapcsolatban van, és hogyha ezeket a kritériumokat teljesítetted, és intuitíve úgy tűnik, akkor az egy ilyen általános etikai elv, így felírhatod. Fontos, hogy ők ezt nagyjából úgy látják, mint hogyha körülnéznél a szobában, és akkor ugye a szemed az a képességed, amivel látsz vizuális dolgokat, pedig az intuíciód az a képesség, amivel ilyen nem materiális dolgokat, mint például morális igazságok láthatsz. Ezt én nagyjából ezt én így lebutítva így fogalmazom meg magamnak, így lehet könnyebben megérteni, szerintem. És ugye többen mondják, hogy tehát nem értünk egyet csomó etikai elvben, akkor hogy lehet az, hogy az intuíció mondja meg, és erők azt mondják, hogy hát de azért meg lehet állapítani egy ilyen halmazt, amiben ilyenek vannak, hogy ne ölj, meg ilyen alap dolgok, amik kiállják azt a próbát, amit kell. És akkor az ilyen konkrét dolgoknál, mondjuk, hogy ehetünk-e húst, vagy nem, meg kell nézni, hogy mi következik ebből a halmazból. Tehát ők azt már nem mondják szerintem az ilyen konkrét, ilyen alkalmazott etikai kérdéseknél, hogy hát feltesszük magunknak a kérdést, és az intuíció megmondja a választ. Mert az intuícióval ilyen alapvető igazságokat tudunk felfedezni, és aztán azokat kell segítségül hívnunk, amikor már az ilyen konkrétabb esetekre keressük a választ. Tehát nekik ez most nagyon tetszene, amit te mondtál, hogy de hát vannak ilyen alapvető igazságok, amiket intuitíve tudunk, és hogy úgy tűnik nekünk. Ez is fontos, hogy így fogalmaztál, hogy úgy tűnik, mert náluk is, vagy hát nem mindegyiküknél, de mondjuk van a Michael Humer, ő az egyik ilyen modern nagy intuicionista csávó, őnála fontos, hogy hát itt van egy fenomenológia. Tehát nála tényleg ez olyasmi, mint ahogy a látás, hogy hát valami ennek tűnik, és ez a forrása az etikai tudásunknak.
Igen, és hát úgy néz ki, hogy azért sok hős is beleeshet ebbe a kategóriába, vagy mutat ehhez hasonló vonásokat.
Így van.
Szóval szerintem azt azért ki lehet egy általánosságban jelenteni, hogy nem mondhatjuk azt, hogy egy hős mindig ilyen vagy olyan etikai elvet képvisel, vagy hogy követ-e egyáltalán valamit. Mert mint mondtad, vannak, akik ezeket tagadják, és akár lehet a hősnek ez a
Így
nézete
van,
is, hogy
abszolút.
ő nem mérlegelő, csak azt teszi, amit helyesnek lát, vagy valami ilyesmi. De az úgy tűnik, hogy mindenképpen része annak, hogy egy igazi hőst tegyünk, tehát hogy ne egy ilyen antihőst, amiről ugye korábban beszéltem, hogy vannak, akik ezt kritizálják, hogy azzal, hogy antihős lesz a főhős, és ilyen következményeket mérlegel, azzal így lerontják az ő lelki vívódásának az értékét, mert akkor tudod, hogy jó, hát akkor most azért, hogy megmentsen valakit, akkor megöl valaki más, na bum, ez jött ki a képlettel, és ez úgy kevésbé adja meg azt az élményt a történetben. Szóval úgy néz ki, hogy általában olyan elveket adnak a hősöknek, aminél ő vívódhat, lehet, hogy nincs mindig egyértelmű döntés, de ad neki valamilyen irányvonalat, hogy meg tudja ő mondani, hogy ez így valószínűleg egy ilyen rossz, ez pedig egy jó, hogy lássuk, hogy van különbség jó és rossz között. Ezért mondtam, hogy például, hogy ez az intuíció, ez azért általában szerepet játszik, hogy a hős mondjuk miért nem öl, vagy miért nem tesz ezt, miért nem tesz azt. Tehát mindig kell, hogy legyen neki valamilyen morális érzéke, vagy hogy ő valahogy elválassza ezeket a dolgokat. Újbá tűnik.
Biztos, hogy morális cselekvő, és hogy fontos neki az, hogy erkölcsös legyen, és hogy minél kevésbé mocskolja közbe be magát. De ugye, mint például Batman egy jó példa erre, van, amikor úgy tűnik, hogy bemocskold magad, ez a piszkos kezek dilemmája. És itt is fontos egyébként tényleg, amit mondasz, hogy ne legyen konzekvencialista, különösen ne utilitarista, hiszen ott csak egyetlen egy érték van, és az pedig a jólét. És úgy tűnik, hogyha mindent egy értékre lehet redukálni, akkor, tehát hogyha értékmonisták vagyunk, akkor nincs dilemma. De hogyha értékpluralisták vagyunk, tehát nem csak a jólét van, hanem más értékek, és többfajta érték ütközik, akkor ott már nehéz dönteni. Ez valószínűleg tényleg egy másik mozgatórugó, hogy a főhős azért az érték pluralista, többfajta érték van.
Igen, még a főgonosz általában csak egy értéket néz.
Így van.
Igen, úgyhogy reméljük, hogy ebben a kis részben el tudtunk gondolkodtatni titeket erről az elméletünkről, hogy mi mozgathatja, milyen morális nézetek a hősöket és gonoszokat a történetekben. Úgyhogy ha tetszett ez a rész, akkor kérlek kövessetek be bennünket, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
Sziasztok!
Thank you.